Hadd legyen Jézus az első szó ajkamon. Jézus, te vagy a menedékvárunk, a kősziklánk, a legfőbb biztonságunk. Csak szólj, Uram, egy szót, és hallja a te szolgád. Uram, téged szeretnénk hallani. Te szavaid hangozzanak el. Uram, kent föl a mi szíveinket, a szólásra és a befogadásra. Téged halljunk. És rejtsünk el a mélyünkben, téged, Uram. Te vagy a mi lelkünknek békessége, nyugodalma. Te vagy, Uram, a helyreállítás istene, a megbékélés istene. Köszönjük, hogy hozzád menekülhetünk. Biztos kősziklánk. Amen. Sziasztok, drága testvérek itt, a gyülekezetben. Örülök, hogy láthatlak benneteket, és köszöntelek titeket, akik a képernyő túloldalán vagytok, felvételről, vagy esetleg élőben, akárhol is vagytok, Szegeden, vagy Budapestről követtek minket, ne talán Amerikából. Isten áldjon benneteket, ahol vagytok. Isten mindenütt jelen való, mindenütt ugyanolyan, ugyanúgy betölti a szíveteket, örömmel, áldással, csak nyisd meg a szívedet ő előtte, és ne hagyd el őt, mindig menj hozzá. Valami újat vártok most tőlem? Én újat nem tudok mondani. Lehet, hogy azt mondod, hogy már ezerszer hallottad. Hát akkor most meghallod 1001-szer is. És ez tök jó, mert Isten igazsága örök. Az ő beszéde változhatatlan. Ő nem fog újat kitalálni. Ő már mindent kijelentett. Csak egyéneknek tud új kijelentést adni, amikor felfedezzük a már létező igazságát. Ő az idők felett is Úr. Tudod, hogy ki szeret téged legjobban? Jézus. Tudod, hogy ki a te legjobb barátod? Jézus. János 15:12-14. Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Mondtam, hogy már ezerszer hallottad. Tudod, mi az feltétel nélkül szeretni? Mondjuk azt, hogy nincsenek elvárásaim. Vágyom és várakozom a jóra a testvéremben is. Önmagamban is. Arra vágyakozom, hogy minden tökéletes legyen és jó legyen. De hibázhatunk, hát sokszor hibázunk. Vágyakozásom és várakozásom van, de elvárásom nincs. Mondjuk ez egy feltétel nélküli szeretet. Jézus minden embert feltétel nélkül szeret. Az övéit is, és aki ellensége, aki távol van tőle, sőt, kifejezetten ellene dolgozik és cselekszik. Jézus feltétel nélkül szeret mindenkit. Mi pedig ezt csak tanuljuk tőle, és sokszor elbukunk. És elgondolkoztam rajta, hogy vajon én bennem megvan a feltétel nélküli szeretet? Mert Jézus a példaképünk, de hogy ne csak Jézus legyen példa a feltétel nélküli szeretetre. Találok én más példát rá? Vajon saját magamban megvan a feltétel nélküli szeretet? És találtam. Találtam egy biztos példát. Ha a gyermekeimre gondolok, ott biztos, hogy megvalósul a feltétel nélküli szeretet bennem is. akármit is csinál az én gyermekem, én csak szeretni tudom őt. Tök mindegy, hogy mit csinál, csak szeretem. Mondjuk sok rosszat nem csinálnak. Dicsőség Istennek. De ezért Istennek legyen hála. És tudod, amikor kicsik voltak, akkor volt, hogy gonoszul szóltak hozzám. Főleg az egyik. Oké, lehet, hogy biztos, hogy nem esett jól akkor, de már akkor is nem estem kétségbe ezen. Én bennem megvolt az a reménység, hogy Isten velünk van, és Istenben növekednek, és Isten dicsőségére válnak majd felnőtté. És az, ami akkor volt, az elmúlt. És bennem volt az a jó reménység akkor is, hogy majd fölnőnek, akkor hálás lesz a szívük. És tudod, hogy ez a reménység beteljesült. Mert az Istenben való, Istennek tetsző, Istenben való reménység, Isten akaratában lévő reménység, az nem szégyenít meg. És ez a reménységem már valóságá vált. Mert ugye két gyermekem van, Lilla és Dani. Most elvileg, ha azt gondolnák, hogy hú, de különbözőek. Oké, Lilla az tényleg Istennel jár. Megvallja a hitét, bízik benne. A Dani fia miatt nem mond ki. De én tudom, hogy az ő szívében is ott van a mag. És a magvetés az nem volt hiába való. És egyáltalán nem olyan különbözőek ám, mint gondolnánk. Szerintem nagyon is egyre inkább egyformák, és ahogy fölnőttek, mind a kettőnek olyan hálás szíve van. És ez a reménysége már beteljesült. Feltétel nélküli szeretet. A szeretet, ha világ szerint, vagy korábbról nézzük, akkor azra lett egy érzelmet gondolunk, érzelmet értenek alatta, szeretjük a másik embert. Kicsit szeretjük, nagyon szeretjük, szeretet, szerelem. De Isten szerint való szeretet a sokkal több, mint érzelem. Az tanítás, feddés, jobbátétel, nevelés, igazságban való nevelés. Ez most Isten igéje volt 2 Timótus 3.16 alapján. Van, hogy a szeretet feddés, intés. Szerintem sokszor lehet, hogy belőlem biztos, hogy emberi indulatból jött. De Isten szerint való feddés, intés az szeretetből van. Az azért van, mert jobbat akarunk a másiknak. És a barátság. Az még több, mint a feltétel nélküli szeretet. Mint a szeretet. Feltétel nélküli barátság. Mert Isten mindent, Jézus minden embert szeret. És tulajdonképpen, tehát ezt tanuljuk tőle, és ezt szeretné, hogy mi is feltétel nélkül tudjunk szeretni minden embert. De barát, az csak néhány van. Barátság az néhány van. Igaz barátság. Fú, de jó az. És az feltétel nélküli. Azt mondta, hogy olvastam. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Akkor a barátság az mégsem feltétel nélkül való. A barátság az, hogy nagyon sok mindenben együtt gondolkodunk. Egyet értünk. Egy akaraton vagyunk, egy úton vagyunk, egy húron pendülünk. Ez barátság, és ez az ige is azt fejezi ki, Ha ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Ha azt gondoljátok, amit én gondolok. Ha az én gondolataim a ti gondolataitok, mondja Jézus. Ha az én utam a ti utaitok, akkor a barátaim vagytok. Ha az én parancsolataimat cselekszitek. No, ez nem egy görcsös szabályoknak, törvényeknek való megfelelni akarás. Ez szívből jön. Ez szeretetből jön, a feltétel nélküli szeretetből jön. Megint Lilla. Hát mit csináljak, hogyha ennyi bizonyságom van felőle? Most ő ugye például, sokan tudjátok, 2 hete kiment külföldre, Amerikába dolgozni egy családhoz. Open rendszeren keresztül. Gyerekek mellé. És ebben a rendszerben nagyon sok szabály le van fektetve. Ami a Lillát védené, mondjuk. Hogy ennyi szabad dolgoztatni, ennyi szabad ideje legyen, ilyen fizetséget kapjon minimum. Ez jár neki, az meg nem jár neki. Jó sok szabály le van fektetve. Na de hát, hogyha így működne, hogy szabályoknak, törvényeknek kellene megfelelni, akkor az már régen rossz. És én azzal a reménységgel engedtem ki, meg ő is azzal ment. És ez a kapcsolat épült már előtte is a fogadó családdal, hogy ott egy tökéletes, szeretetteljes kapcsolat, sőt egy baráti kapcsolat lesz. És 2 hete van kint, és ez a reménységem is beteljesült. Mert ez is Isten szerint való kérés és reménység volt. És egy keresztény családhoz ment kis, és annyira áldás, annyira jó, annyira szeretettel van körülvéve Lilla is, de ő is ezt adja. És valóban egy baráti kapcsolat épül, mind a szülőkkel, mind a gyerekekkel. És csak telve van hálával a szívem. És ez egyáltalán nem természetes. Mert már nem az első hasonló óper, akivel beszélget Lilla, és panaszkodik. De mi Isten reménységével mentünk ki, vagyis ő. És nagyon jól van. És 2 hete vasárnap a családdal volt gyülekezetben. Múlt hét vasárnap már ott szerzett baráttal. Volt egy másik gyülekezetben. Most keresi Lilla így a helyét, hogy melyik gyülekezet lesz az, ahol otthon érzi magát. Mert érezzük magunkat otthon. Az jó. És azt ne veszítsük el. Sőt, még felém is. Ez a család, az anyuka. Ahogy már váltottunk pár üzenetet. Hát jó, hát biztos én sem rosszul írtam neki. De olyan kedvesség és szeretet jön vissza. Hát ez nem feltétel nélküli szeretet. Ismeretlenül tök szeretet szavait szólja hozzám, mármint írásban. Ez egy feltétel nélküli szeretet. Engedjük el a sértettségeinket. Engedjük el a megbántódásunkat. Ezt ugye nem őrizgetjük a szívünkben. Ez a saját magamnak teszek rosszat. Fontos a megbocsátás. Persze fontos a bocsánatkérés is. Csak tudod, hogy Jézus már azelőtt megbocsátott neked, hogy te bocsánatot kértél volna tőle. Megint szülő-gyermek kapcsolat. A tékozló fiúnak az apja. Hát ő már régen megbocsájtott az ő fiának. Már azelőtt megbocsájtott. Csak várta, nagyon várta, hogy mikor jön el az az idő, hogy az a tékozló fia rádöbben, hogy hibázott. És bocsánat kérő, megbánó szívvel megtérő szívvel megy haza. De az apa már rég megbocsájtott neki. És csak várta tártkalokkal a szívében, hogy térjen oda-vissza hozzá. Van, hogy megbánt a barátom? Van, hogy megbánt a szerettem? Hát engedjük el. És csak tovább is legyen a barátom. Tovább is legyen, akit én feltétel nélkül szeretek. Gondolkodjunk el Isten igazságának beszédén. Az ő igazságának beszéde örök, változhatatlan. És ő, éljünk ő vele. És szeretnénk, hogy betöltsük az ő akaratát, az ő kívánságát. Isten áldjon meg benneteket, drága testvérek és drága gyülekezet. Zsolti.
Köszönjük szépen Attilának, és én pedig a mai napon Istenről szeretnék, mint gondviselőről nektek beszélni. Jó pár igén keresztül, és arról szeretnénk beszélni, hogy nagyon fontos, hogyha ezt megértjük, hogy Isten, mint gondviselő van jelen a mi életünkben, akkor fel kell, hogy szabaduljon a hitünk. Kevesebbet kell, hogy aggodalmaskodjunk, majd erről is fogok beszélni. Igen, és egy picit másképp kell, hogy tekintenünk Istenre, másképp kell, hogy tekintsünk Istenre, és jó, akkor lemarad. Igen. És az aggodalmaskodásra egy pár szót akarnék mondani. Az aggodalmaskodás egy természetes emberi érzés. Nyilván az van mögötte, hogy fél az ember a jövőtől, félti a szeretteit, félti önmagát, lesz-e mit ennie, és általában az aggodalmaskodás mindig a jövővel függ össze. És Jézus beszél is róla, hogy tehát nyilván ő állást foglal ezzel kapcsolatban. És egy igeverset szeretnék felolvasni egy nagyon közismert igéből, a Lukács 1:21-34-et. És azt írja, de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reáltok ne jöjjön ez a nap. Tehát Jézus mondja, hogy az élet gondjai, azok meg tudják nehezíteni a mi szívünket, és erre nagyon vigyázzunk. És ezt tudjuk mindannyian, hogy nagyon nehéz időket élünk. Nem azt mondom, hogy másik nemzedéknek könnyebb dolga volt, de mi most ebbe az időszakba válságok, problémák sorozatán estünk túl, illetve vagyunk benne. Indulva a 2008-as válságtól jött a koronavírus, jött a háború, az energiaválság. És tényleg már olyan egy internetes mémben láttam ezt, hogy az, ami nagyon megtetszett, hogy a híradó után, ha megnézem, meg kell nézni egy horrorfilmet, hogy megnyugodjak. És tényleg ezért nem is nézek én nyilván híradót, mert az nem Istennek a hit, nem azokat a dolgokat közvetíti, amire nekem néznem kellene. Nyilván a hírekkel tisztában vagyok, tehát hogyha ha akarom, ha nem, akkor az interneten szembe jönnek velünk a hírek, értesülünk róla, mivel ebbe a világba élünk, hogy rossz hírek tömkelege jön, és nem is biztos, hogy ez másképp lesz. Viszont mit tanácsol Jézus, hogy őrizzük meg a szívünket, hogy nehogy megkeseredjünk, nehogy ez életnek a gondjai, problémái nagyobbak legyenek bennünk, mint az a remény, amit Istentől kaptunk. És ezért szeretnék arról beszélni, hogy Isten a gondviselő, És végig szeretnék menni gyors léptekkel a Bibliának egy néhány korszakán, ahol, és azt bebizonyítani, hogy Isten minden időszakban, függetlenül milyen volt ez az időszak, milyen kort éltünk, gondoskodott az ő népéről. Nyilván mindig más módon az Ószövetségbe, más módon az Újszövetségbe, nyilván más korokba, és Isten azt ígérje, hogy a jövőbe is gondoskodni fog, és a jelenbe is. És ezt szeretném gyors léptekbe így végigmenni. És a Bibliából ez kitűnik, hogy Isten látja az embernek a szükségleteit. Látja az ő népének a szükségleteit, mert nyilván a fókuszban, Isten igének a fókuszában, az Isten szemszögéből az ő népe áll. Egyrésztről a zsidóság és a kereszténység, azok, akik elfogadják, akik a Isten szempontjából tudnak igaz emberek lenni. És a gondoskodás Ádámmal, Évával kezdődött, korábban nem tudott, és Ádámnak és Évának is megadta azokat a dolgokat, amik az élethez szükségesek voltak, és ugyanúgy, ahogy a történelemben volt mit enniuk, volt mit inniuk, ruha még nekik nem kellett félni, hogyha mesztelenül fürödtek, akkor kukkol valaki, meg ketten voltak. Ugyanúgy az ősatyák is megkapták ezt a gondoskodást, ahogy végigolvastuk Ábrahám, Izsák, Jákob életét, nem is akarom ezeket részletezni, mert rengetegszer volt róla szó. Megkapta Isten népe Egyiptomba is a gondoskodást, szabadulást, és ahogy kivonultak Egyiptomból, ott volt egy fontos előkép, amiről most szeretnék beszélni, a mannáról. És a manna az isteni gondoskodásnak a jelképe lett az Ószövetségbe, és az Újszövetségbe is nyilván átír ennek a hatása, és egy nagyon fontos előkép volt. És előkép arra is, hogy Isten hogy fog majd gondot viselni egyrésztről az Ószövetségben a népéről, de ugyanígy fog gondot viselni az Újszövetségbe is. És nézzük meg egy kicsit a mannát, hogy történt ez az isteni gondoskodás. Tehát kivonult Izrael népe Egyiptomból, és nyilván zúgolódtak, nincs mit enni, nincs mit inni, és Isten gondoskodott erről a mannáról. És ez például minden reggel lehetett szedni. Tehát minden nap gondoskodott róluk Isten. És ez a mindennapos gondoskodás, ez egy nagyon fontos dolog, mert az Új Szövetségben is ezt nyilatkoztatja ki Isten, és csak szükség szerint lehetett elrakni. Tehát nem lehetett 3-4 napit, nem lehetett bespájzolni belőle, és mindenki szükség szerint szedhetett csak a mannából. Valahol ez volt a kommunizmus elve is, hogy mindenki csak szükség szerint fogyaszt. Itt viszont Isten megoldott azzal, hogy ha többet raktak, akkor megromlott, tehát nem volt értelme többet rakni, kivéve minden hatodik napon akkor duplát lehetett szedni, akkor nem romlott meg másnapra, de csak azon a napon. És így gondoskodott Istenről, Isten a népéről, és kialakított egy függést az ő népével. Tehát más ennivalójuk érdemben nem volt, mint gabonanövény a pusztában. Nem gondolhattak arra, hogy ha ma nem kapunk mannát, vagy két napig nem kapunk mannát, akkor mi az élelmezésünket meg tudjuk oldani. Mert ez nem volt abban az időben, abban a környezetben reális forgatókönyv. És rá voltak utalva Istenre, Istennek a gondoskodás. És ez az Istenre utaltság, ez nagyon fontos az Isten népének az életébe, mert mi is rá vagyunk, vagy rá leszünk utalva, vagy rá vagyunk, és ami még érdekes, hogy 40 évig ezt tették. Tehát 40 évig beszéltem is a barátommal, hogy bírták 40 évig ugyanazt az ételt enni. Aztán megállapodtunk, hogy nem tudjuk, milyen volt a manna, de mi sült krumpliból ezt hoznánk, ezt a 40 évet. És ez Isten szempontjából egy előkép volt. Előkép volt a gondoskodásról, és ez erre majd visszatérek az Új Szövetségnél. És a következő állomás, amit szeretnék egy kicsit jobban kifejteni, amikor a manna megszűnt, amikor elérték az ígéret földjét, és letelepedett Izraelnek a népe, és kialakult egy társadalmi rend, és Isten megadta nyilván a törvényeket ehhez a társadalmi rendhez. És Szeretnék egy kicsit a törvényekről is beszélni, mert tudom, hogy egy keresztény szempontjából nem egy népszerű olvasmány a törvények, mert általában egy keresztény, amikor előveszi a Bibliát, nem azt mondja, hogy hát úgy olvasnék most egy kis tisztasági törvényt az Ószövetségből, és vagy akármilyen másmilyen törvényt, és beszélgettünk, itt volt még régebben egy Ószövetség kurzus, és ott beszélgettünk erről, hogy olvassuk egy kicsit másképp az Ószövetséget, olvassuk egy kicsit másképp a törvényeket, hogyha valaki a törvény olvasására hajtaná a fejét. Mert még annak idején nekem a tanárom mondta, hogy tehát teológiám, hogy úgy nézzük ezt, hogy Istennek vajon mi lehetett az akarata a törvény kinyilatkoztatásával. Rengeteg minden szabály, törvényt kinyilatkoztatott Isten. És valahol ezek a törvényeknek követni kell, tehát visszatükrözik Istennek a jelenlétét, Istennek a személyiségét arról, hogy egy-egy adott dologról Isten hogy gondolkodik. Mert az, hogy az ő népének milyen törvényt adott, úgy szerette volna, hogy az ő népe éljen. És rengeteg olyan dolog van a törvénybe, ami egyrésztről vonatkozott Izraelnek az akkori életére, de előre mutat a mi életünkbe is, és állást foglal ezzel Isten, hogy például hogy gondolkodik a bérkifizetésről, hogy kell nekünk gondolkodni például arról, hogy ami bért kapunk, azt mi, és a munkáltatónkhoz mi hogy viszonyuljunk ezáltal. És rengeteg olyan érdekes dolgot mondott Isten a törvényekbe, ami nekünk iránymutató, mert Isten mondta ezt az ő gyermekeinek, hogy így éljenek ezek szerint, és Isten nem változik, és hogyha ő mond valamit, akkor ő ugyanúgy gondolja, legyen az Ószövetség vagy Új Szövetség. És ez alapján szeretnék egy pár szót mondani, hogy egyrésztről Isten ugyebár gondviselő volt az ősatyák életébe, és ebbe a társadalmi rendbe, amit Izrael az ő népének adott, akkor ugyanúgy benne volt az ő gondviselése, ugyanúgy benne volt az, hogyha így él az ő népe, akkor ő, mint gondviselőt meg fogják látni az ő munkáját az ő népe életébe. És rengeteg minden olyan dolgot mondott, amivel egy kicsit én előre akarnék mutatni, hogy nekünk a mi életünkbe ezeket a bölcsességet, amit Isten kijelentett az ő népének, hogy éljen, amikor társadalomba él, akkor ezeket mi is tudjuk használni, vagy mire vonatkozik, vagy esetleg milyen problémát vet fel a hiánya. És annyit tudunk, ugyebár, hogy abban az időben, tehát amikor letelepedett Izrael, rákényszerült arra, hogy kialakítson egy társadalmat. És Isten gondoskodásából megkapta a törvényeket, ami alapján azt mondta Isten, hogy így kell kialakítani. És el is kezdődött ennek a kialakítása. Nyilván akkor nem volt nyugdíjrendszer, tehát például az anyagi dolgokat teljesen másképp intézték, meg minden olyan, amit egzisztenciális szinten van, teljesen más volt abban az időben, mint a mi korunkban. De ugyanazok a veszélyek voltak. Tehát ugyanúgy fönnállt a veszély, hogy valaki hajléktalan lesz, valaki éhezik, valaki elszegényedik. Itt rabszolgaságba is kerülhetett, nyilván az most már korunkban annyira nem áll fönt, legalábbis a mi társadalmunkban. Az időskornak ugyanúgy jövedelemmel kapcsolatban veszélyek állnak fönn egy embernek az életébe. És ugyanúgy lehetnek bérkifizetési problémák a munkáltatóval. Rengeteg olyan dolog volt, és szépen egy Isten végigment a törvényeken, hogy kell gondolkodni, és hogy éljen az ő népe. És egzisztenciális szinten például ugyanúgy abban az időben voltak szegények. És néhány törvényt ebből felolvasnék, hogy ő például hogy gondolkodott, hogy alakította ki a szociális rendszert. És például volt ilyen, mondok igéket is, de azért nem fogok mindet felolvasni, tehát a mező szélét meg kellett hagyni, amikor valakinek ugyebár van aratnivaló búzája, a mező szélét meg kellett hagyni, és lemaradt magokat nem szabadott összeszedni. Ezzel gondoskodott a szegényekről, azokról, akiknek nem volt földjük, vagy nem volt mit enniük, vagy idősek voltak, előregettek, és a mezőnek a szélét, akkor ezek az emberek elmehettek, és felszedhették a gabonát, mint főétel, főjeledelt, és ez például sokkal méltóság teljesebb volt, ugyebár, mint például itt az utcán kéregetni. És ők nyugodtan elmehettek, és ezzel biztosíthatták a gabonájukat. Ugyanúgy van a szőlővel is, hogy nem ezgéreld le, úgy írja a Biblia. Tehát itt a fő eredelt, nyilván a gabonanövények, meg rengeteg szőlő volt abban az időben, ezek biztosították. És így annak, akinek volt földje, így közvetlen módon tudod biztosítani, tehát tudod gondoskodni a szegényekről. És nyilván a szegényeknek is megmaradt a méltósága azzal, hogy nem közvetlen kerültek kapcsolatba, hanem amikor olvassuk Ruth meg Boász történetét, ott is látszott, hogy akkor másnap mentek, utánuk mentek, felszedték. És ez például a szociális hálónak egy része volt, mert ugyebár ez például az éhség ellen szólt. Ugyanúgy volt a családi vagyonnak a védelme, és abba, hogyha elszegényedett valakinek az atya fia, ez a 3 Mózes 25-ben van, akkor elő kellett állni, vagy előállhatott egy rokon, aki kiváltotta az ő atyafiát abból, amit elszegényedett. Tehát volt ilyen kötelezettség is, jog is arra, hogy nem kellett végignézni, illetve nem szabadott végignézni azt, hogy valaki, amikor elszegényedik, akkor a családja ne gondoskodjon róla, vagy a rokonsága ne gondoskodjon róla. És rengeteg mindent megtehetett egy rokon abba az időbe, és ez is egy előkép volt, mert Jézus ez alapján, van a Jelenések könyvében egy mennyei jelenet, és ez alapján, mint megváltó rokon vagy vérrokon áll elő abba a mennyei jelenetbe, de azt majd nyugodtan olvassátok el a Jelenések könyvéből. És ez is egy előremutató dolog. Viszont volt még egy nagyon fontos dolog a vagyonnak a védelmébe, az egzisztenciának a védelmébe, hogy amíg a mai világban, hogyha valaki elszúrja az életét anyagilag, akkor előfordulhat, hogy nincs helyreállás. Ha valaki egy akkora adósságot vet föl, mondjuk itt a mostani korba, aminek már nincs remény arra, hogy visszafizesse, és végrehajtásra adják, egész élete alatt gyakorlatilag ezt nyögni fogja, illetve fizetni fogja, vagy vonják a fizetéséből, nyugdíjából. Tehát egy egész életre szóló problémát csinált magának. Viszont Isten másképp rendelkezett az Izraelnek a társadalmába. Volt a jubileumi év. És az egy nagyon okos dolog volt, mondom ezt én, igen, tehát nagyon okos dolog volt, ugyanis adott egy újrakezdés lehetőségét annak, aki úgymond elszúrta az életét, függetlenül attól nyilván, hogy külső vagy saját maga hibájából történt ez, mert ugyanúgy külső támadás miatt elvihették a termést, tehát nem csak az ő életében, nem csak ő miatt a saját hibájából kerülhetett ilyen helyzetbe, de rengetegen kerültek ilyenre, amikor el kellett adniuk a mezőt, a földet, sőt, olyan is volt, hogy el kellett menniük rabszolgának, úgymond, vagy szolgának, vagy zsellérként szolgálniuk kellett, és amíg egykor földtulajdonos volt, és dolgozott a földjén, és jó egzisztenciája volt, az lehet, hogy egy pár év múlva rabszolga lett. És ennek a kürtülésnek, a jubileumi évnek az volt a lehetősége, jelentősége, hogy minden 50. évben vissza kellett adni mindent. Tehát a földet, a házat, ha nem kerített városon belül volt, tehát a földet, a házat, és a javakat, és adósságokat el kellett engedni. Volt egy olyan lehetősége Izraelnek a népének, hogyha valaki tudja, hogy 5 év múlva lesz egy ilyen jubileumi év, és ő neki rabszolgasságba kényszerült, volt egy reménye, hogy 5 év múlva felszabadul, visszakapja a földeket, elengedik neki az adósságát, tehát újrakezdheti az életét. És ez egy óriási lehetőség volt Izraelnek az életébe. Tehát most úgy tudnám lefordítani, hogy törlődik a bárlista. Tehát nincs többé bárlista, sőt, nemhogy elengedik, visszakapja azokat a dolgokat, amiket elveszített. És ugyanúgy működött a szociális háló más részekről is, tehát nem engedte Isten, hogy végérvényesen elszegényedjenek, és ugyanúgy a nyugdíjasok, vagy akik idősek voltak, őróluk is gondoskodnia kellett a társadalomról, a társadalomnak, mert amikor Isten azt írja, hogy tiszteld apádat és anyádat, ez ugyanúgy ez a tisztelet anyagi javakról is vonatkozott, tehát arról, hogy gondoskodniuk kell a szüleikről, a gyermekeknek időskorukba, és ez az ige azon kívül, hogy egy szóbeli tiszteletet jelent, ugyanúgy ez anyagi vonzata is van annak, hogy így módon is kell tisztelni. És a szociális hálónak még más vetülete is voltak, tehát rokonokra is vonatkoztak, és minden nyomorba lévőnek. Tehát, hogyha mellettünk láttunk valakit, hogyha mondjuk úgy, hogy úgy fogalmaz az ige, hogy az atyánk fia elszegényedik, vagy a keze erőtlenné lesz, tehát mondjuk beteg lesz, vagy idős lesz, akkor azt hiszem a 3 Mózes 25-ben, tehát ha a te atyád fia elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segíts meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted. Tehát attól függetlenül, hogy jövevény volt. A jövevénye az nyilván azt jelenti, hogy nem odavalósi, tehát nem ott született, nem ott él, zsellér, tehát föld nélküli, ugyanúgy a gyöngéknek a segítségre hívott fel az ige. És ez volt még az egyik rész. Másik részről pedig olyan segítségre hívta még föl Isten az ő népét, hogyha valakinek a létszükségéhez szüksége volt kölcsönre, tehát a létszükségének a betöltésére, ami az étel, az ital, a ruha, tehát a ruházkodás, adtak neki kölcsön. És ennek a kölcsönnek nem szabadott kamatot vennie, tehát se eleségbe, se pénzbe. És érdekes volt, hogy kikötötte a Biblia, hogy eleségbe se, de lehet, hogy Isten ismerte a zsidó gondolkodást, hogyha pénzben nem is lehet kamatot kérni, de akkor eleségbe megoldják. És nem lehetett kamatot kérni, mert Isten ezt úgy minősítette, mint aki a szükségben lévőt kihasználja. És majd még a kamatról visszatérünk, az egy érdekes téma. És nem lehetett ezt kihasználni, és ezért egy Isten félelemre intette őket Isten, hogy ezt nem teheti meg egy a népek közül. És ugyanúgy volt ugyebár a rabszolgasság intézménye, ez működött abba a korba, és volt, aki már annyira elszegényedett, hogy kénytelen volt elszegődni, viszont ez a rabszolgaság teljesen más volt, mint a korabeli rendszerek, mert Isten leszabályozta, hogy kell bánni a rabszolgákkal. És addig, amíg egy más társadalomban lévő rabszolgának az élete csupa nyomorgás volt, sanyarúság volt, és 7 napot dolgozott a 7-ből, és gyakorlatilag nem volt semmi joga, semmi lehetősége, addig itt azt írja Isten igéje, mert az én szolgám, amikor a rabszolgákról beszél, mert az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földéről, nem adathatnak el, mint rabszolgák, ne uralkodjál rajta kegyetlenül, hanem félj a te Istenettől. És ez egy másmilyen mód, azt mondja Isten igéje, hogy ő ugyanúgy, aki rabszolga, ugyanúgy az én gyermekem, mint te, aki most uralkodsz fölötte pillanatnyilag, amíg el nem jön ugyebár a jubileumi, vagy ki nem váltják. De olyan szempontból féljél az Istenettől, és úgy bánjál vele, hogy én minden nap látom ezt, hogy bánsz vele, és nem lehet rajta kegyetlenkedni, nem lehet rajta úgy uralkodni, egy rossz módon uralkodni. És ez egy teljesen más megközelítése volt ennek. Tehát Isten, ő akkor is gondoskodott az ő népéről, hogyha rabszolgaságba eladatott egy-egy embere, és nem engedte azt, hogy egy másik a népből uralkodjon rajta, vagy olyan módon bánjon vele, hogy ő neki ez ne tetszen. És ezzel teljesen más dimenzióba helyezte itt a rabszolgaságot. És a rabszolgának is volt reménye, tehát őt is kiválthatták, illetve hogyha eljön a kürtölésnek az éve, akkor mind ő, mind a családja felszabadult, és visszakapta a földjeit. És egzisztenciális szinten volt egy szociális háló. Nyilván akkor még nem működött a nyugdíjrendszer, nem voltak fizetés, nem vontak le a fizetésből x részt, hogy majd ebből nyugdíjasan visszakap. Viszont ez a rendszer Isten szerint működött, illetve működött volna, hogyha, vagyis hát egy jó ideig működött is, amikor nem engedték, hogy elszegényedjenek, és a társadalmi, egy jóval emberibb társadalmat rajzol ki, mint esetleg a későbbi korok társadalma, vagy akár valamilyen szinten, ami ahogy mi élünk. De Isten ugyanúgy gondoskodott az emberrel való kapcsolatokról. Tehát arról, hogy az emberek hogy milyen kapcsolatban legyenek egymással, és a munkájukat hogy végezzék. Itt volt a szombatnak a törvénye, tehát nem lehetett 7 napot dolgozni, és akárki akármennyire akart, nem lehetett, mert halálos bűn volt. És ilyenkor pihentek a rabszolgák is. Egyébként egy más társadalomban én nem tudok róla, hogy pihent, tehát hogy szabad napot kaptak volna a rabszolgák. Itt legyen az most külsős, vagy Izrael nemzetségéből való rabszolga, mert voltak külsős rabszolgák is, de szombaton senki nem dolgozhatott. Tehát a rabszolgák is pihenhettek, és az embereknek is pihenniük kellett, és itt lettek volna bajban a munkamániások, akik 7 napot végig dolgoztak volna, nem tehették meg, mert a 7. napot oda kellett szánni Istennek, és az az Istennel való közösségnek a napja volt, amikor az emberek elmentek a zsinagógába, vagy elmentek a profitához, vagy együtt eltöltötték családi körbe, és Isten tiszteletet tartottak. És ír is arra az ige, hogy Isten népének is megvan a szombatja, tehát nekünk is megvan a szombatunk, akkor, amikor eljövünk ide, még hogyha az nem is szombatra esik, de amikor eljövünk ide, és Istennek adunk tiszteletet, Istennek adunk hódolatot, és Isten ugyanúgy megszabta itt az ő népének is, hogy meg kell tartani a szombatot, és egyrészt ezzel gondoskodott a népéről, úgyhogy ne legyenek munkamániások, de gondoskodott arról is, hogy az Istennel való közösséget a munkáért vagy bármi másért el ne hanyagolják. És akkor nem szabadott munkálkodni, illetve voltak ünnepek, amikor szintén nem szabadott munkálkodni, és az Úr ünnepei voltak, Istennel való kapcsolatra voltak, vagy felmentek Jeruzsálembe, voltak munkaszüneti napok, és hogyha kiszámoljuk az éves munkaszüneti napokat, akkor igaz, hogy a 7 napból egy volt, nekünk most már 2 van, mert a szombat-vasárnap elvileg szabad, viszont voltak ünnepek, és hogyha ezeket az ünnepeknek a szabadnapjait hozzáadjuk az éves, mondjuk az 52 szombathoz, akkor egy egész jó szabadnap átlag jön ki abba a korba, és ugyanúgy csak akkor az ünnepek két kupaszban voltak ősz ünnepek, voltak tavaszi ünnepek, de akkor tudták, hogy ez egy hosszabb időszak, amikor nem kell nekik dolgozniuk. És még amiről gondoskodott Isten, hogy a bért és a munkásokat. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ezt is sokat gondolkodtam rajta. És Isten leszabályozta az ő népének is, hogy nem teheti meg egy főnök, munkáltató, vagy aki dolgoztat emberekkel, hogy a bért visszatartja, vagy nem fizeti ki. És nagyon komoly, és elég sok törvény vonatkozik erre. És csak egy igét akarok, hogy a Malakiás 3, hogy ki kell, hogy ítéletre indulok hozzátok, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét. Özvegyet, árvát nyomorgatják, de az más téma már. Tehát Isten nem engedte, hogy a bért visszatartsák, mert azt mondta, hogy a bér kiált Istenhez. És nagyon érdekes, tehát Jézus is beszél a bérről, és van egy nagyon érdekes példázat, hogy amikor megfogadja a munkásokat, és az egyik őjük, tehát reggel fogadja meg, megegyezik velük egy bérbe, mondjuk kap 10 valamit. És akkor jönnek szépen sorba, és mindenkivel megegyezik a bérbe, mindenkivel megegyezik 10-re, avval is, aki mondjuk délbe kezdett, vagy délután 4 órakor kezdett, és mindenkivel megegyeztek. És utána, amikor kifizeti a gazda a bért, akkor reklamálnak az emberek, hogy én reggel óta kezdtem, és akkor ugyanannyit kapok, mint aki délután kezdett. És ez azért is érdekes, mert kétféle módon lehet gondolkodni. Az egyik módon lehet gondolkodni, hogy én reggel kezdtem, és ugyanannyit kapok, mint a másik, és nekem több járna. Ez az egyik verzió. A másik verzió gondolkodhat úgy is, hogy nekem teljesen mindegy, ha a másik mit kap, én amiben megegyeztem, én nekem azt kifizették. És itt Jézus állást foglal, hogy nekünk úgy kell gondolkodni, hogy amiben megegyeztünk, azt megkaptuk. És nem a másikhoz kell méregetnünk nekünk a bérünket, és nem lehetünk sértődöttek, vagy nem problémázhatunk azért, hogyha a másiknak ugyanennyit adott. És ez is egy szemléletmód, hogy mi nekünk hogy kell gondolkodni, akár itt a mai világban, mert ez a mai világban ugyanúgy probléma, tehát nyilván döntő többségében találkoztatok munkahelyi problémákkal, itt az első helyen van az, hogy ő ennyit keres, akkor én ennyivel többet dolgozok, ennyivel jobban dolgozok, és itt az a lényeg, hogy a munkáltatóval ki mibe állapodott meg. És ez nyilván előre mutat a maga korára is, viszont itt a zsidóságnak nem tarthatták vissza, a zsidók nem tarthatták vissza a munkásoknak a bérét, időbe se, mert azt írja az ige, hogy kiállt ezért. És rengeteg mindennel foglalkozik még a törvény, tehát nyilván nem akarok így végigmenni, tehát van munka és balesetvédelem is például. Van, tehát hogyha valaki házat épített, akkor a házfedelére korlátot kellett csinálnia. Ez a mai napig is kell, hogy működjön. És vannak nyilván a pénzügyek területe, tehát az, hogy kamatot nem szabad venni akkor az atya fiától. Viszont van, ahol vesz, tehát nem minden kölcsön kamatmentes ebbe az időszakba, mert elkülönül az a kölcsön, ami az embernek a szükségeinek a betöltésére van, mert az isteni gondviselés része. És azt mondja, hogy ha bajba kerül az atyád fia, akkor ne terheld még kamattal is, hanem kamatmentesen adj neki, és segíts meg a te atyád fiát. Viszont más a pénzügyi befektetés. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy kölcsönt szeretne felvenni, és ő 10 tevével akar vállalkozást indítani, és 10 tevével szeretne szállítani, akkor az természetesen más volt. És ezt onnan lehet tudni például, hogy akkor ott lehetett kamatot venni, hogy Jézus is mondta a gonosz és rossz szolgának, hogy azt az egy pénzt elástad, és miért nem adtad a pénzváltóhoz, ahol, hogyha megjöttem volna, akkor haszonnal vagy kamattal kaptam volna vissza. Tehát arra lehetett kamatot venni, tehát ezek az ingyen hitelek nem arra vonatkoztak, és ez nekünk is egy üzenet, hogy ha jön hozzánk egy atyánk fia, akinek szüksége van, nem tudja, nem tud enni, nem tud inni, nem tud ruházkodni, vagy egyéb olyan problémája van, ami nem tud fűteni például, vagy egyéb olyan problémája van, amit az ő életének a folyamatát akadályozza, tehát alapvető szükséget tölt le, mi nem kérhetünk kamatot attól a testvértől, hogyha segítünk. És viszont az, hogyha valaki jön, és azt mondja, hogy be akarja indítani a vállalkozását, és hatalmas ötlete van, akkor nyilván eldöntheti mindenki, hogy ad-e, másik pedig az, hogy arra viszont lehet kamatot kérni. Tehát ezek elkülönülnek egymástól. És ugyanúgy végig volt még a magántulajdon védelme, tehát végigvette a rendszer, tehát végigvette a törvény az, hogy mi történik akkor, hogyha betörőt fognak, hogyha valaki kölcsön vette, de a betörő elvitte, tehát ezeket végigvette. És így egy olyan társadalmi kép rajzolódik ki, hogy látszik rajta, tehát meg lehet találni Istennek a gondoskodását abba, hogy az ő népének egy olyan törvényt adott, amivel egymáson tudnak gondoskodni, és volt sokat tanul mostanában a környezetvédelemről, és csak egy-egy ilyen érdekesebb dolgot, és például még hogyha háborúba megy is Izrael népe, és ostromol egy várost, a gyümölcsfákat nem vághatták ki. Általában háborúban majdnem, azt mondom, hogy majdnem a hadviselő feleknek minden szabad. Most például atomerővévet lövöldözünk rakétával, tehát majdnem minden szabad, mert pillanatnyilag a túlélés a lényeg az, hogy megnyerjük a háborút. Viszont Isten népének nem engedte meg, hogy amikor ostromol egy várost, akkor abba a korba ugyebár fából emeltek mellette ellentöltést, hogy majd fölmenjenek a falon. És a gyümölcstermű fákat akkor se vághattak Izrael, akkor is csak olyan fákatból emelhetett töltést, vagy sáncot, ami nem terem. És ugyanúgy a madárfészkektől kezdve mindent így leszabályozott Isten. És meg még amit még meg lehet nézni ebből, hogy Isten hogy gondolkodik az ő népéről, és hogy várja el, hogy gondolkodjon Isten népe. És rendelkezik például haszonállatokról, aztán mindjárt áttérek az Új Szövetségre, hogy azt írja az ige például a példabeszédek 12-be, hogy az igaz ő barmának érzését is isteni, ismeri, az istentének szíve pedig kegyetlen. És akkor például nyilván itt az állattartásnak a körülményeiről, hogyha ismerem mondjuk az én barmomnak érzését, akkor lehet, hogy mondjuk egy tyúkot nem rakok bele egész életébe egy ketrecbe, és ott éljen, akkor ott hízom föl, és akkor utána vágom le. Tehát nyilván ezek emberiességi dolgok. És ugyanúgy volt a termőföld regeneráció, tehát azt tudjátok, hogy minden hetedik évben nem szabadott bevetni, akkor hagytuk a regenerálódni, és egy teljesen emberi társadalom rajzolódott így ki, ami egyik módja volt az isteni gondoskodásnak. Voltak egyéni gondoskodások is, tehát nyilván ez a társadalomra vonatkozik, de például Illés, amikor éhezett, akkor Isten hollókkal etette. Tehát az azért nem egy szabvány, tehát nem egy szokás dolog volt, viszont itt az volt a feltétel, tehát az volt ennek a lehetőség, hogy együtt legyen a nép. És mivel Izrael népe együtt lakott, és nagyon kevés volt az, aki körülöttük, vagy kívülről jöttek, és úgy laktak a nép között, így teljesen más szituáció volt az Ószövetségbe, mint az Új Szövetségbe. Mert mi már a keresztények nem laknak egy helyen. Nyilván a világban szét vagyunk szórva, és ránk olyan szempontból vonatkozik a törvény, hogy rengeteg dolgot megtanulhatunk belőle, hogy mi lehetett Isten akarata az igazi társadalommal kapcsolatban. És ő hogy képzelte el Isten az igazi társadalmat, és végigmehetünk ezeken a lépéseken. Rengeteg minden lépés van még a törvénybe, viszont körbeírta, és hogyha ezzel Izrael élt volna, akkor teljesen más életet éltek volna, jobbat, mert például a jubileumi évet, a kültődés évét Izrael egyetlen egyszer se tartotta be. Tehát nem valósult meg, és így, hogy nem lett egy nagyon jó társadalom, ez nem Istenen múlott, mert ő elmondta ennek a receptjét, és olyan szempontból oda tette magát, hogy elmondta, és segítette Izraelt rengeteg dologba. Viszont nem fog természetfölötti módon belenyúlni, hogy az emberek mit választanak. Mert mindenkinek szabad akaratot adott Isten, nekünk is szabad akaratunk van, és Isten nem fogja rákényszeríteni az embert, hogy menjen oda és forduljon oda ő hozzá, hanem nyilván Isten javaslatot tesz, üzenhet az ő szolgái által, küldhet jeleket, de az embernek magának kell eldönteni, hogy mit választ. És ugyanúgy vagyunk mi is az Új Szövetségbe, hogy nekünk kell eldönteni, hogy mi mit választunk a mi életünkbe. És akkor áttérnék ugyebár a kereszténységre, mert itt a zsidóság egy helyen lakott. Egy országot alkottak, és őnekik adott Isten gondoskodásul ezt a törvényt, illetve az, hogy Isten ott volt az ő népével. Viszont amikor Jézus eljött, és egyrészt megtértek a zsidók, és utána megnyílt a lehetőség annak is, hogy a pogány népek megtérjenek, onnantól kezdve megszűnt az a lehetőség, hogy Isten népe, a keresztények együtt éljenek egy helyen. És teljesen más szabályok vonatkoztak innentől kezdve a kereszténységnek, az Istennel való kapcsolatára és Istennek a gondoskodására, mint a zsidóságnak ennek az esetében. És mi tanulságként tudjuk ezt a törvényt, látjuk, hogy ez Isten akarata, látjuk, hogy így is tudott volna gondoskodni a zsidóságról, vagy esetleg abba segít, hogy amikor állammal kapcsolatos törvények vannak, akkor mi hogy gondolkodjunk. De mi viszont egy teljesen más pozícióba, szituációba kerültünk, És Jézus viszont rengeteget beszél erről, hogy a keresztényeknek hogy kell viszonyulni a gondviselésről, és beszél ugyanúgy aggodalmaskodásról, és először, ami a kereszténységre vonatkozó ige, az a Márk 4:18-19, amit fel szeretnék olvasni. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják. Tehát ez a magvető példázata. De a világi gondok és a gazdagság családsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz. Itt a világi gondokra szeretnék elsősorban fókuszálni. Az, hogy Isten tehát, azt mondja, hogy vannak, amikor ez élet gondjai, amikor a mindennapokban, a taposómálmában benne vagyunk, akkor el tudják nyomni azt az igét, amit ő közvetít felénk. Viszont fontos, hogy tehát hallják az igét, tehát itt az ő népéről beszél, tehát hallják az igét, viszont amiről én akarok beszélni, ahogy a gondoskodásról, hogy megfelelően kell kezelnünk nekünk az életnek a gondjait, a terheket, mert Isten nem azt mondta, hogy nem lesznek terheink, nem azt mondta, hogy nem lesznek gondjaink, sőt, teljesen tisztában volt, és teljesen elmondta, hogy ugyanúgy lesznek nekünk problémáink, mert nem leszünk kivéve ebből a világból. Itt fogunk élni, itt fogjuk leélni az életünket, kevés kivételtől eltekintve, és ugyanúgy lesznek problémáink a mi életünkben, a társadalmi berendezkedéssel, a gondokkal, háborúkkal, járványokkal, ugyanazok a problémák előjönnek, amit régebben. És annyi, hogy most már ezt személyes szintre helyezte viszont, mert régen Izraelben volt egy évenkénti áldozat, amikor a főpap bement, és akkor engesztelést mutatott be Izraelnek a népéért. Nekünk már nem ez az út. Nekünk személyes kapcsolatot kell kialakítani Istennel, és van főpapunk Jézus Krisztus, aki meghozta ezt az áldozatot, viszont nekünk oda kell járulni Istenhez, és ez egy olyan szempontból ad nehézséget, hogy nem lehet már azt mondani, hogy majd évente egyszer a főpap elvégzi, vagy évente egyszer, hogyha bármi gondom van, akkor nem megyek oda Istenhez. Mert ezt Isten pont az ellenkezőjéről beszél, és ő arról beszél, hogy minden nap ő gondot akar viselni rólunk, és az aggodalmat egy nagyon negatív színbe tünteti föl. Ugyanis egy világias lelkületnek tartja a Biblia az aggodalmaskodást, és egy átlagember nyilván aggódik. Aggódik a jövőjéért, aggódik a családjáért, aggódik a helyzetért, amibe kerül, és ami fontos, megláttunk Isten igéjéből, hogy Isten azt mondja, hogy minden nap gondot visel rólunk, és erről szeretnék még egy pár dolgot mondani, és itt mondjuk elsősorban az alapellátásról gondol Isten, és amit még föl szeretnék olvasni, hogy mit gondol erről Isten, a Máté 6:25-34. Hát, azért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, miből öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől pedig mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező lilomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében nem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keresétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől, elég minden napnak a maga baja. Ámen. És ez egy elég summás ítélet az aggodalmaskodásról, és amikor én ezt először olvastam, nem is töltött el olyan nagyon jó érzéssel, mert én egy biztonsági játékos vagyok. Tehát én rakok félre, mi lesz holnap, mi lesz jövőre, mit csinálunk ekkor, mit csinálunk akkor, és mondjuk úgy, hogy ez az ige nem annyira ezt támasztja alá, hogy megfelelő módon viselkedek. És ami még nagyon fontos, tehát ez visszatükröz Istennek a gondolkodását erről, és amit még mondani akartam, hogy ezek alapellátásokra vonatkozik, tehát étel, ital, öltözetre vonatkozik, tehát a tűzpiros Ferrari az nem alapellátás, tehát arra nem vonatkozik. És ez egy kinyilatkoztatás, hogy hogy gondolkodik erről Isten, hogy nekünk hogy kellene gondolkodni. És ez nagyon nem könnyű dolog, nekem biztos nem ez, és ez az, amit nekünk meg kell tanulni. És mondom, utána nézek, hogy mit mond erről Isten, és Isten azt mondja, hogy ő garanciát is ad erre. Na mondom, akkor megnézzük, akkor, és két igét írtam ki, hogy hogy gondolkodik Isten erről a gondoskodásról. Az egyik az Efézus 2.19. Jó, ki is írtam, mert nem mindegy, hogy milyen fordítás, mert a Károly ez nem adja annyira vissza. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. És erre akarom még felolvasni az 1 Timóteus 5.8-at. Tehát azt mondja itt az előző igében, hogy háza népe vagyunk Istennek. És mit mond erről Isten még a házanépről? Ha pedig valaki az övéiről, az ő házanépéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, rosszabb a hitetlennél. És itt, amit mondani akarok a gondoskodással kapcsolatban, két viszonyt mond Isten a gondoskodásról. Egyik az, amit most hogy mi a házanépei vagyunk, és tehát egy atya-gyermek viszony van mi köztünk és Isten között. És ahogy Attila is megtalálta, hogy a feltétel nélküli szeretet azért az atya és a gyermek között azért könnyebben felelhető még ebbe a világba is, mennyivel inkább Istennél. Mert mit csinál egy atya? Nem tudná elnézni jó szívvel, hogyha hatalmában van, hogy adjon enni az ő gyermekének, ne adjon enni. És mennyivel inkább Isten, amikor mi így fogjuk föl a gyerekeinkkel kapcsolatos viszonyt, hogy ha van egységnyi étel, és nem elég mindenkinek, akkor egy jó szülő inkább odaadja a gyermekének az ételt, és mennyivel inkább Isten, és akkor a másik kérdés mégis, ami nagyon fontos, ki a felelősség? Tehát, hogyha valaki egy családnak, hogy kenyér legyen az asztalán, ki a felelősség, az atyáé vagy a gyerekeké? És itt jön, hogy és az az atya, egyértelműen az atya felelőssége, és Isten azt mondja, hogy egyrészt már pedig az ő atyánk, és mi vagyunk az ő házanépe, akiről gondoskodik. És akkor Isten itt vállal kezességet azért, hogy ő, mint atya, gondoskodni fog rólunk. És a második viszony pedig a pásztor és a juhnak a viszonya, ezt is ismeritek, rengeteg példát hoz a Biblia, és nyilván a pásztor felelőssége az, hogy kivigye a juhot, és lehetősége legyen a juhnak legelni. Mert nyilván a juhnak legelő kell, meg legyen víz. És itt is a pásztori a felelősség. És van az embernek is felelőssége. Ahogy a mannánál volt felelőssége, mert Isten leszállt a manna, és ott volt a mezőn. Oda viszont ki kellett menni, és össze kellett szedni. Hogyha egy család azt mondja, hogy ebéd van, és a gyerek nem megy ki a konyhába mondjuk ebédelni, akkor bár fiatalok azt mondják, hogy megeszi a tévé előtt, de itt akkor még nem működött, akkor az a gyereknek is föl kell kelni, és oda kell menni az asztalhoz, sőt, még meg is kell ennie az ételt ahhoz, hogy ne halljon éhen. És ugyanúgy a juhnak is, hogyha kiviszi a pásztor a legelőre, oda kell menni a legelőhöz, és ott kell enni, ami munka, de nem olyan nagy munka. És a Biblia alapján én nem tudom elképzelni Istenről, hogy ő volna a rossz pásztor, aki hagyná az ő juhait éhezni, vagy ő volna a rossz atya, mert minden írás ellen mond ennek. Innentől kezdve viszont ő azt mondja, hogy egyrésztről bíznunk kell úgy, mint atyába. Úgy, amikor a gyerek felmegy a lépcsőn, és leugrik, mert bízza abba, hogy az atya elkapja, és megtartja. És ugyanúgy kell bízni nekünk is Istenbe, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nehéz helyzetbe kerül egy keresztény, és nagyon fontos, hogy tehát itt most nem arról szeretnék beszélni, hogy egyik napról a másikra kell élnünk mindenképpen, és ne rakjunk félre, ne tartalékoljunk, tehát nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogyha nehéz helyzetbe kerülünk. És lehetnek olyan idők, hogy nehéz helyzetbe kerülünk, nem csak egyrésztről a saját hibánkból, hanem nyilván vannak külső tényezők is, ha csak mondjuk az energiaválság, koronavírust nézzük, de ugyanúgy lehetnek mondjuk az államhatalomnak olyan intézkedései, hogy ha olvassuk a Bibliát, és hiszünk abba, hogy a végidőkben élünk, lehetnek a karhatalomnak, az államnak is olyan intézkedései, ami ellehetetlenítik az életet, és teljesen mindegy, hogy ki mennyit tartalékolt. És mondom ezt én magamnak is, mert én is átgondoltam, mert én ez a kis tartalékolós vagyok. Tehát ilyen módon tartalék, olyan módon tartalék, amolyan módon tartalék. És én így éltem le az életemet, hogy így tartalék. Csak amikor beszélgettünk barátommal, akkor néztük, hogy gyakorlatilag semmi se biztos, hogy meg tudunk tartani. Legyen az ingatlan, legyen az termény, legyen az pénz vagy bármi. Nem tudjuk, hogy milyen világ jön el ebbe az életbe. Rengetegféle verzió van, rengetegféle forgatókönyv van. És nyilván próbálunk fölkészülni ezekre a forgatókönyvekre, de nem lehet. És nem látom ezt természetes szinten, hogyha valaki, még ha félre rak is, és eljön ezek az idők, ezek a nem kívánt idők, hogy bírja ezt megtartani. És ugyanúgy vonatkozik akkor ránk Istennek a gondviselése, és akárki, akármit is rak félre, nagyon fontos az, hogy úgy élje le a jövőjét, hogy Istenbe veti az ő bizodalmát. Lehet, hogy most napi szinten erre nincs szüksége, de meg kell tanulnunk az, hogy úgy viszonyuljunk a hithez, úgy viszonyuljunk Istenhez, hogyha a mi életünkbe eljön ez az időpont, amikor egyik napról a másikra kell élni, vagy probléma van a mi életünkbe, akkor ne omoljunk össze, hanem tudjunk Istenbe bízni, és ezt mondom magamnak is, mert én is így, hogy átgondoltam, tehát ez nem egy könnyű dolog, és hiába a menekülő utak, hogy egyedül egy olyan dolog van, ami biztos, Isten igéje. És akkor is, és már most arra az igére kell állni, hogy Isten, mint gondviselő, kijelentette magát, hogy lesz mit ennünk, lesz mit innunk, lesz mi beruházkodnunk. És igazából az a úgy mondom a vágyam, hogy mindannyian velem együtt ismerjük meg Istent úgy, mint gondviselő Isten, még ha most nincs is rá szükségünk, és a látható szinten erre a gondviselésre, de bármikor lehet rá szükségünk, és az nagyon jó dolog, hogyha egy keresztény úgy tud élni, hogy Istenre tudja bízni a gondviselését, és azt kívánom, hogy mindenkinek jelentse ki Isten úgy magát, mint gondoskodó, vagy ahogy Ábrahámnak, hogy Jahveh Jíre, tehát az Úr hegyén a gondviselés. Mert szerintem nekünk minden szempontból legyen ez olyan természet fölötti táplálék, mint Istennek az igéje, vagy legyen természetes táplálék, hogy legyen mit ennünk, innunk, meg legyen miben ruházkodjunk. Isten, mint gondviselő, akar jelen lenni az életünkön, és eldönthetjük mi is, hogy ilyen szempontból kezességet vállalt Isten azért, hogy nekünk lesz mit ennünk, innunk, elfogadjuk-e Istennek a kezességvállalását, vagy esetleg e világnak, egy gazdag emberének a kezességvállalásához képest mennyivel inkább Istennek a kezességvállalását kell elfogadnunk. Ez viszont nagyon nehéz, mert ehhez hit kell. És nyilván egy ember aggodalmaskodik, hogyha nincs elég hite, és ennek a hitnek ki kell fejlődni, ezt hitre kell gyúlni, ezt Isten meg kell érintse az ember, hogy ilyen hittel tudjon élni. És ez nem egy könnyű feladat. Izraelnek a társadalmában se volt könnyű az egyéni élet abba az időbe, viszont ez az élet se könnyű, viszont én azt mondom, hogy ez egy sokkal jobb ígéret, mint Izraelnek az ígérete, amikor még királyoktól, meg emberektől függtek. Isten azt mondja, hogy őtőle kell függnünk, ebbe a életünknek ennek a területén is, és lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez kemény, vagy ez könnyű, és ez természetes. Én nem tartom ezt könnyűnek, viszont Isten ezt a módozatot mondta nekünk, hogy nekünk így kell viselkedni, így kell hozzáállnunk, és én a saját életemet nyilván, meg mindenki a saját életét eldönti, hogy hogy alakítja. Én úgy mondom, hogy, vagy én úgy gondolom, hogy ha Isten garancia vállalása arra, hogy ha az ő házanépe vagyunk, hogy az ő legelőinek a juhai vagyunk, elégnek kell lenni ahhoz, hogy gondoskodni fog rólunk, és elég hitünknek kell lenni ahhoz, hogy Isten be fogja tölteni ezt az ígéretét is. Ennyit szerettem volna mondani, és akkor köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.